Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Miért tud gyorsabban fejlődni az Aston Martin, mint a Ferrari? Az első három futam után lehet-e bárkinek esélye a Red Bull ellen? Miért nem segít a helyzeten a költségsapka? Aggódnunk kell-e, ha a NASCAR-os irányba megy a mostanság, igencsak félkésznek érződő, a Melbourne-i futam után sokat kritizált szabálykönyv. Megrendezték az első három futamot a 2023-as Forma 1-es idényben. Egyelőre a Red Bull dominancia nem biztos, hogy mindenféle szempontból a legnagyobb izgalmakkal kecsegtet, de van 3-4 hetünk, és többek között majd megkérdezzük mai vendégünket, Kis Norbit, hogy mondjuk egy ilyen 3-4 hetes pauza idén közben mekkora átrendeződést hozhat, mennyit segíthet a csapatoknak, hiszen olyan szempontból is nagyban eltérünk a nyári szünettől, ahol szintén ekkora a különbség két versenyhétvége közt, hogy a gyárak viszont nyitva vannak, és lehet szépen dolgozni serényen az első futamok tapasztalataival. Én Kocsmár Tóth István vagyok, mellettem Székely Márton, és ahogyan említettem, velünk szemben pedig Kis Norbi. Szia, Norbi!
Sziasztok!
És üdvözlök mindenkit!
Sokunkban elég friss élményként még itt él a vasárnap reggel. Egészen különleges Formula 1-es ausztráliai nagydíjunk volt, és ezt a különleges szót, ezt nyugodtan használjuk kétféle értelemben is. Volt egy része, ami egészen izgalmasan alakult, és volt egy része, ami már a borzalmasan mesterkélt, és ilyen szempontból érdekes volt. Mit gondolsz erről a végjátékról?
Igen, hát ez így furcsa volt, meg ez nem egy jó befejezése egy ilyen futamnak szerintem. Nem alkalmas még ez a szabályrendszer erre, hogy ezt így csinálják. Én azt gondolom, hogy félkész szabályrendszer.
Bocsánat, hogy közbevágok, csak hogyha valaki úgy hallgatna minket, hogy hétvégén ő fáradott 7-kor, meg 8-kor felkelni, mondjuk el, hogy az utolsó három körben volt lényegében két piros zászló, és emiatt nagyjából 40 percig tartott, amíg lett egy végeredményünk, és ott is nagyon sokat vitatkoztak, különböző szabályok kicsit talán ellentmondtak egymásnak, és így nyert végül Verstappen, lett második Hamilton, és kapta vissza a harmadik helyét Alonso, akit csúnyán kipöcköltek két körrel a vége előtt egy ilyen restartnál.
Igen, tehát meg a második piros zászló utáni történéseknek nem volt értelme már. Tehát az a, tehát hogy...
Hát azon kívül, hogy Science-nak még egy 5 másodpercet kirúgták, hogy ő akkor biztos utolsó legyen.
Igen, megcsináltak egy kis izgalmat Okonéknak otthonra.
Más emberek, akik kicsúsztak saját hibájukból akár, vagy kiforgatták őket visszarakták a pozíciókba előre. Van, aki büntetést kapott, és utána meg nem is volt verseny. De hát, hogy mi van, mi történt? De hát, hogy én is ott ültem. És egyébként oké, a szabályok szerint jártak el egyébként, tehát hogy végül is akár mennyire nézegettünk, meg gondolkoztunk rajta, mi is arra jutottunk, hogy hát ez most, ez a szabályrendszer, ez ilyen.
De ez kicsit maguknak is köszönhetik, nem? Hiszen a Formula 1-ben is azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több helyen próbálnak belenyúlni a szabályokba, pontosan talán az időről időre felmerülő kritikákra válaszolva, és aztán van valami, ami a szabálykönyvben így jól néz ki, úgy tűnik, hogy megoldottak két problémát, és akkor egyetlen egyszer ki kéne próbálni élesben, és kiderül, hogy létrehoztunk valójában másik hatot, bármennyire is jónak tűnt az elmélet.
Igen, ugye erre mondom, hogy félkész szabályrendszer. Toldozás, foltozás van évek óta, hogy mindig, ha valami történik, ami nem volt egyértelmű, vagy ugye kiderül, hogy valami a szabályban rosszul van megfogalmazva, vagy így is lehet értelmezni, úgy is lehet értelmezni, akkor ott azt valahogy befoltozták. És akkor ez megy évek óta, nem igaz? És ez a piros zászló szabály is így alakult ki az elmúlt évben minden. Félkész, az egész gondolatmenetem az, hogy itt két irány lehetne. A tradicionális Grand Prix versenyzés szabályzata, aminek ugye most már több mint 50 éves hagyománya van, vagy nem is tudom mennyi, nagyon sok. Ugye egyértelműen ez a hosszú versenyek, és hogyha egy 15-20 évvel ezelőtt egy ilyen vége van egy versenynek, az első piros zászlón ott vége van. És az előző körnek a végeredménye számít.
Talán volt olyan, hogy 3 körrel korábban, nem?
És nem, sőt, hát ugye ott már volt, hogyha már a versenytávnak a 70%-át teljesítették, vagy valami ilyesmi volt régen, akkor onnantól már vége volt, és nem volt újraindítás, mert úgyis már 2 órán jártak meg ilyenek. És az tökre érthető volt, persze nyilván a show szempontjából nem annyira, mert nem, az nem egy nagy show, hogyha egy Grand Prix versenynek néhány körrel a vége előtt egy piros zászlós baleset miatt vége van. De hát ugye ez az egyik irány, ez a hagyományos Grand Prix versenyzés szabályzata, a másik irány meg akkor az lenne, hogy akkor oké, csináljunk belőle show-t, és akkor legyenek sprintversenyek, meg ha piros zászlón, akkor legyen állórajtos újraindítás, meg mindig legyen újraindítás, sose legyen a versenynek vége sárga zászló alatt, meg piros zászló alatt ne legyen vége a versenynek, hanem mindig verseny.
Mindig kapjuk meg azt, amit két éve Abu Dhabiban, csak akkor hogy most már legyen szabályszerű.
Igen, hogy versenyként legyen a vége. Ez a másik. De ugye nem értünk el idáig még. Ez az irány, az látszik, hogy ugye az FIA is erre törekszik, meg ugye a Liberty Media is arra törekszik, hogy ez a show legyen az irány, mert hogy ugye ez kell az embereknek, a nézettséghez állítólag, meg ilyesmi.
A show mellett nem volt kicsit benne pont ez a két évvel ezelőtti idény záró? Hogy,
de biztos.
Hogy dobjunk inkább azonnal a piros zászlót, mint semmit, aztán az legyen, hogy el tudjuk-e őket engedni, nem tudjuk elengedni, véget érjen a safety car mögött, ami aztán végül úgyis megtörtént, tehát
visszadobta az élet. Ott is piros zászló kellett volna, mert akkor egyrészt több kör lett volna a végén, nem csak egy, hanem több körversenyzési lehetőség lett volna a végén, meg hát ugye egyenlő esélyeket kaptak volna a pilóták, hogy mindenki cserélhetett volna a gumit, stb. És lett volna mondjuk egy háromkörös verseny a végén. Egyforma lágykeverék a gumikkal, ami azt mondom, hogy szerintem nevezzetek Hamilton drukkolónak meg minden, de nem, de szerintem az fel lett volna, mert ez ilyen volt verseny, mert így fél lábon állt ott Hamilton a 40 kört futott kemény keverékekkel, ami persze végül is taktikailag ő maguk sodorták ebbe a helyzetbe magukat, de mindegy.
Vagy hogy ne lehessen kereket cserélni ilyenkor, ha csak nem indokolt.
Hát igen, végül is igen, az is lehetne.
Marci, engedem majd, hogy megszólalj.
De hogy a show irányában meg még nem értünk oda. Mert a show irányában meg ott van a NASCAR, ahol ugye, ha néztek NASCAR-t, akkor ugye tudjátok,
hogy az a mesterkértségnek a legnagyobb ne további.
Na jó, de ott legalább ez az overtime szabályrendszer, amikor a futamnak a legvégén van ugye egy ilyen sárgazászlós megszakítás, akkor az legalább le van fektetve, hogy akkor mi van, hogy akkor mindig hosszabbítás van, mindig lesz két kör az újraindítás után, lesz egy utolsó előtti kör és egy utolsó kör, és ezt eljátszhatják ugye háromszor, és hogyha harmadjára is megtörténik, akkor meg ugye a sárga beintésén a pillanatában mindegy, hogy hol vannak a pályán, az a végeredmény. És akkor ugye Daytonában is ez volt februárban, hogy ugye háromszor megtörtént, vagy nem is tudom, Daytona, lehet, hogy nem Daytona, mindegy, valamelyik helyszín, és akkor a végén azt nézték, hogy a hátsó egyenesben a pilóták milyen sorrendben voltak a beérkezés szempontjából, és az lett a végeredmény, vagy az állás szempontjából, és ugye az lett a végeredmény. Ez viszont show. Na ez show. Viszont ez érthető, kiszámítható, mindig van verseny a végén, mindig van legalább egy kör, de inkább két kör verseny a végén, és ha beintenek egy sárga zászlót, akkor meg az a végeredmény, ami ott volt. Nem történik meg ez, hogy egyébként aki kicsúszott, azt visszarakják, akit kilöktek, azt visszarakják, de hogy akit kilöknek, eredményt nem veszít, viszont aki kilökte, ő meg a büntetést megkapja. Hogy mi van?
Ugye itt az volt a furcsaság, és erről is sokat beszéltek akár a közvetítésben, Gáborék, hogy mivel a dominót elindítottad, és a két alpin volt a dominó végén, igazából nem lehetett azt csinálni, hogy teljesen meg nem történt, mert a franciáknak már nem tudod visszaadni a pozíciójukat.
Nem. Mert hogy az Aston, mindkét Aston Martin hatalmasat nyert, ugye a második piros zászló után. Az alpinok meg hatalmasat buktak, de hát hogy ez hogy jön ki? Tehát, hogy...
Nem akkora nagy sportérték.
Nem, tehát ez így nagyon kellemetlen volt. Félkész. Tehát ezt szerintem el kéne döntse a Forma 1 végre egyszer és mindenkorra, hogy mit akarnak. Tradicionális GP-versenyzést, vagy show-t, NASCAR-szerű show-t. Mert akkor ilyen overtime szabályt kell a Forma 1-be is bevezetni, vissza kell hozni a tankolást, hogy akkor lehessen tankolni is, hogyha van, érted, három újraindítás, és végül 6 körrel tovább tart a verseny, vagy 8-al tovább tart a verseny, mint egyébként tartott volna, akkor tudjanak az autókba üzemanyagot rakni, meg amúgy is a tankolás szerintem egy izgalmas sztori volt annak idején, és akkor lenne valami értelme.
Baromi vékony kötélen kell tényleg egyensúlyoznia most az F1-nek, de az a helyzet, hogy kicsit olyan, hogy mintha egyik irányba se akarnának leesni, hogy se a műsor, sem pedig a verseny iránt. Ugye itt engem az érdekelne leginkább, hogy vajon lesz az a pont, amikor a csapatok vagy a versenyzők megunják ezt a hol ide, hol oda játékot, és egyértelműen ki tudnak állni az F1 döntései mellett vagy ellen, hogy akkor jó, ennek így legyen vége, vagy jó, akkor ezt az irányt lőjük be.
Szerintem nem. Tehát, vagy nem tudom, hogy mikor lesz ez a pont. Mert ugye már most, ugye Max Verstappen is nyilatkozott erről, hogyha sokat variál a Forma 1, és ilyen sprintversenyek lesznek állandóan, meg mit tudom én, akkor ő el fog gondolkodni a visszavonuláson. Mert hogy...
Hát ugye neki alapvetően már a Drive to Survive is, hogy ő azt köszi szépen, akkor nem.
Jaj. Mert hogy neki az nincs kedve. És egyébként értem is miért, hiszen ő ugye még a tradicionális GP érában nőtt föl, vagy ott szerezte az első Forma 1-es tapasztalatát, ugye, amikor édesapja mellett kint volt a versenypályán, és ugye a 2000-es években ott versenyeztek, még ugye ezek a tradicionális szabályok voltak érvényben, és akkor kezdődött az átalakulás, és szerintem egyértelműen ő is a Grand Prix versenyzést kedveli, amit el is mondott, azt kedveli, hogy szombaton legyen egy időmérőedzés, amikor könnyű autóval egy körön meg lehet mutatni, hogy akkor neki a leggyorsabb, vasárnap meg legyen egy Grand Prix, egy nagy díj, vasárnap legyen egy nagy díj, ami pedig ugye hosszú távú verseny, és egy csomó más faktor is belejátszik.
Hát ennek egyébként a non plus ultra, ez a Formula E egyébként, ahol meg tényleg ilyen fan boost, meg ilyen egyéb hát hülyeségeket lehet tulajdonképpen a versenyzőknek adni, és így sem nézi igazából annyi ember, mint amennyire hát igen, szeretnék. Nem. Tehát, hogy látszik, hogy valahol szerintem, hogyha ellene tolva annyira a show irányába az egész, akkor lehet, hogy kicsit megcsapanna az érdeklődés.
Szerintem Norbi, te is találkozol sokat ezzel, nem? Hogy már így is sokan megkérdezik, hogy mi a valódi sportérték a motorsportokban, holott azért a fizikai megterhelést, hogyha bárki hozzáveszi, akkor lehet, hogy kevésbé kérdőjeleznék meg. Na hát, hogyha még ehhez jönne az, hogy te most még 20%-a többet használhatsz két körig, de csak azért, mert hangosabban tapsoltak a célegyenesben a lelátóról.
Igen, hát nyilván ezek nem... aki a régi módi autóversenyzés szereti, azoknak ezek a dolgok nem annyira érdekesek, vagy nem annyira tetszetős dolgok, de ugye a számok viszont más mutatnak, mert ezzel az látszik tényleg, hogy az elmúlt években a Forma 1-nek a népszerűsége nőtt.
Na jó, de nem Európában, meg de a hagyományos piacokon, hát, hanem Ázsiában, meg Észak-Amerikát sikerült végre úgy, ahogy a meghódítani.
De az itt az európai versenyek is teltházasak egyébként. Tehát, hogy a Hungaroringre már ugye most a vasárnapi jegyeknek a nagy része el volt adva, valami új lelátót építenek.
Hát most építettek egy új lelátót, lehet, igen, de szerintem már lehet, az is el.
Tehát, hogy látjátok, itt Európában is teltházas versenyek vannak, folyamatosan évről évre rekordok dőlnek, új lelátókat kell építeni, meg minden. Tehát, hogy ugye jönnek a fiatal alapgenerációk, elérnek odáig az életükben, hogy meg tudjanak venni egy belépőjét, egy Forma 1-re, meg minden, és akkor őket lehet, hogy már egy picit ez érdekli inkább. Úgyhogy szerintem nézői szempontból is lehet, hogy generációvá váltás van, nem csak versenyző szempontból, hanem néző szempontból is, de hogy biztos van sok ember, akit érdekel a show meg a dráma.
Az biztos.
Egyébként szerintem ez így van amúgy is, mert ha megnézitek csak egy sima tévéműsor kínálatát, ott is nem a...
De maga a Drive to Survive-nak is a sikerét, hogyha megnézzük azért, amikor tényleg a két kerék összeér, és igazából, mint hogyha a másik világháborús tankok lőnének egymásra.
Ja, akkor, igen, de hogy abszolút. Hát, amikor szerintem olyan a mai világ, hogy egy valóság show a legnézettebb, meg a legnépszerűbb műsor a tévébe, és nem egy dokumentumfilm, vagy egy tudományos tartalmú, vagy egy természet.
Jó, de alapvetően ugye azt mondanánk, hogy a sport a maga drámájával a legjobb valóságshow, hiszen már valahogyan kicsit irányítva van, és mégiscsak van mögötte egy valódi teljesítmény.
Csak ezt el kell tudnod adni már, mert ez kicsit olyan, hogy nem tudom, mintha azt mondanád, hogy önmagában a sport ez egy elég jó minőségű hús mondjuk, de azt nyersen nem fogod megenni. Azt kurva jól el kell készítenie valakinek, hogy ezt újra mondja.
Nem kell újra mondani, hát ez egy podcast, de most szerintem egyszer belefér, vagy legfeljebb a jövő havi adásban már a hallgatók nem mellett találkoznak, de
nem lepődnék
ennyi izgalmat
meg.
Hagyjunk meg magunknak.
Azt a húst nagyon jól el kell készíteni, hogy
tényleg a Premier League a legjobb, vagy a Premier League van a legjobban eladva világszerte. Na mondjuk a Forma 1-nek ilyen problémái az utóbbi időszakban az amerikai menedzsmenttel, meg most már azért ugye közel-kelet-ázsiai menedzsmenttel az FIA-n keresztül, egyelőre nincs ez problémája.
Én szerintem az a baj alapvetően, hogy ha nem lennének ilyen mesterként belenyúlások, meg ilyen show elemek direkt, akkor megint Max Verstappen, vagy mit tudom én, az elmúlt években megint Lewis Hamilton nyert, most Rosberg nyert, most Lewis Hamilton nyert, aztán most meg Max Verstappen, de unalmas.
Pörgettem tegnap este az Instát, és akkor jött egy ilyen kis rövid videó, hogy Max, you are the world champion, és akkor 2023, 2024, 2025, 2147, és úristen.
Egyébként most szerinted a hétvégén melyik piros zászlót lehetett valaki húzni a rendszerből?
Hát, ugye nehéz megmondani, mert én értem, hogy miért lett piros zászló ugye a Magnussen-es Felny törésnél, hogyha olvastátok a híreket azóta, látszott is, hogy jött is hírbe, hogy kirepült a Felny darab a nézők közé, és eltalált valakit a kezén, és vérzett a kezén. Szerencsére nem lett nagy baj, mert azért lehetett volna nagyobb baj is, tehát, hogy
pár éve is egy pályabíró egy repülőkerékben meg is halt, azt hiszem.
Egy 30 centis Felny darab nézőt megsértett. Szerencsére lehet, hogy a fejbe vágja valami, akkor szerencsére a kezén találta csikát, és ott van a kép a csávóról, ahogy vérzett.
Azt mondod, hogy ez ilyen hamar körbeért, hogy a lelátón valaki megsérült, és ezért...
Nem a lelátón.
Mert ez egy nagyon szép kommunikáció lenne.
Ez egy utólagos hír, vagy gondolom ezt utólag realizálta mindenki, hanem csak látszódott rögtön a kameraképeken, hogy repülnek a hatalmas felni darabok mindenfelé. És azért azok fém darabok, jó, most egy könnyű fém felniről beszélünk, nem alumínium, hanem ugye valami magnézium ötvözetből vannak már, de akkor is azért az egy fém darab. És ugye Magnussen is lehetett látni rögtön a kamerafelvételeken, hogy ezek a hatalmas fém darabok repülnek szerte szét a pályán. És szerintem ettől ijedtek meg az FIA-sok, és ezért dobták be a piros zászlót rögtön, hogy nehogy egy ilyen fémdarab ott maradjon a pályán, és ugye eltaláljon valakit, versenyzőt, mert ugye, hogy mondjuk az egyik autó átmegy rajta, feldobja, vagy mit tudom én, tudod, és akkor, mert ugye ez be tud repülni a glória alá, mert ugye ez egy olyan...
Hát emlékeztetünk, hogy a Massának a balesetére, azért felsejlett, gondolom, ott az emlékekben.
Oké, mondjuk egy ilyen rugónak azért az... nagyobb a tömege, mert ugye az egy kiló önmagában.
Meg az autó lőtte ki, nem? Magától.
Hát kiesett. Hogy kiesett? Aha. Csak a sebességkülönbség nagyon nagy lett már. És ezek a fémdarabok ott feküdtek körbe az úton, és ezek a kicsi fémdarabok azért be tud repülni a glória alá, és hogyha meg még ráadásul nem lapjával, hanem élével vág fejbe egy pilótát, akkor az bele is fúródhat a sisakba, de hát hogy én szerintem ott tényleg abszolút ez a törmelék miatt abszolút jogosan biztonsági kérdések merültek föl.
Miért nem lehetett abba hagyni akkor tényleg az első helyet már a második, mert ugye kronológiailag a verseny korábbi szakaszán is volt egy a második piros zászlónál.
Akkor még ugye úgy volt, hogy lesz hátra két kör, vagy hogy volt akkor? Úgy volt, hogy még hát, lesz hátra
három
két
kör. Három kör, de ugye abból egy ugye lejön, mert ki kell menniük, hogy csinálni a felvezetőkört.
Eleve a felvezetőkör szerintem ott nem kéne beleszámítson a versenytávba, mint ahogy az elején lévő felvezetőkör sem számít bele a versenytávba. Tehát hogy az egyik, és akkor lett volna hátra három kör, de ugye igen, nyilván oké, az ott lement, és akkor úgy voltak vele, hogy oké, akkor lesz még egy rajt, meg lesz még két kör, és tök jó lesz. Ugye nem számítottak arra, hogy ugye milyen baleset lesz utána a következő rajtnál is, meg hogy mennyire szenvednek majd a pilóták ugye itt a félig hideg gumikon, mert azért ugye Max Verstappen azt a szót használta, hogy kőszikla hideg gumikkal kellett rajtolni, azért ez nem így van teljesen, mert ez a gumimelegítő paplanból veszik ki a kocsikat, mikor lerakják őket, aztán mennek egy kivezetőkört, ahol ugye tudják melegíteni a gumit valamennyire, szóval azért nem kőszikla hideg a gumi, de valóban nem is üzemmeleg. De láthatóan azért ezzel jó pár pilóta megküzdött, hogy rajtnál mi van, mert ugye sok baleset volt hátrébb is, a mezőny végén is, de az utolsó pilóta, ki volt a végén? Logan Sargent volt, aki neki ment hátulról valakinek? És ő pedig ott volt, az utolsó helyen volt, de hát éppen fékezhetett volna bármikor, hogy hagyja.
Valamelyik Alfa Tauri tudott ki szerintem.
Igen, hogy hagyja, hogy
ott előtte. A két újonc, de vízzel értek össze
szerintem. Igen, hogy hagyja, hogy előtte ugye történnek az események, ő pedig vesz egy óvatos féktávot, és a kigyorsításra koncentrálva próbál majd a következő.
És akkor rögtön hat ember mellett emeltett volna egy jobbra-bal.
Telivágta a másikat. Hát,
na jó, de versenyzők vagytok, nem hiszem, hogy te is túlzottan elolvatoskodtad volna egy hasonló szituációban.
Hát az utolsó helyen vagyok, de minek?
Akkor igen.
Hát csak a kár tudott csinálni. Hát azért van egy pont, ahol már elveszett a verseny egyébként, tehát, vagy amikor már csak másnak a bal szerencséjén tudsz előrelépni. Na, ő már abban a szituációban volt egyébként. Egyébként tök jó volt, láttam Twitteren egy tök jó ilyen mémet, vagy ilyen viccet, vagy nem tudom, hogy valaki felrakott egy ilyen rövid videó összevágást erről az utolsó piros zászló utáni rajtnak a történéséről, ami ugye szerepelt mindenki, aki ugye kicsúszott akár magától, hogy neki ment egy másiknak, vagy nem tudom, és akkor odaírta hozzá, hogy én, ahogy próbálom elmagyarázni, hogy ezek a világ legjobb pilótái a barátaimnak. Ami szerintem tök jó, mert hogy ugye tényleg ez nem nézett ki jól. Tehát azért ez nem csak a Forma 1-re, hanem egyébként a pilótákra se vetett túl jó fényt, hogy értem én, hogy hideg gumi, meg ez, meg az, meg az, de azért az eséskelés.
Hát csak a piros zászló után, amikor lejön a vörös köd.
Hát nem? De állítólag ez a 20 legjobb pilóta a világon, nem? És ezt az eséskelést, amit ott bemutattak. De hát azért kérem. Már az eséskelés egyébként az elejétől indult, mert már Hamilton is elrontotta a féktávot, és szélesre csúszott, emiatt sodorta Alonsót is nagyon szélesre, emiatt ért oda Carlos Sainz nagyon hirtelen, és ütötte ki Alonsót, Pierre Gasly sem tudta bevenni a kanyart.
Miközben egyébként Sainz sem nagyon tudott volna menni, mert jobbat befékezel, hátulról jönnek belé, baloldat meg ott Gasly, tehát hogy még azt sem tudta, hogy nagyobb ízben megpróbálja.
A Pierre Gasly utána Lance Stroll magától csúszott ki, utána, de komolyan, de a félmezőny magától hibázott. Tehát azért nem csak a nem csak az FIA hibája volt ez, hanem azért a pilótáknak is egy picit azért összeszedhetnék magukat, mert ez tényleg nehezen védhető.
De azért vannak kellemes csalódások is, azt hiszem ebben az évben, és az egyik Fernando Alonso, úgyhogy ilyen szempontból szerintem sokan örülnek, hogy ő visszakapta a harmadik helyét, mert most egy kicsit jobb érzése van mindenkinek, hogy például a nagy öreg az ott van három dobogóval a három kör után.
Hát igen, ez tényleg nagyon jó teljesítmény, és nagy előrelépés az Aston Martintól az idei évre. Persze nyilván ugye hatalmas investíció megy a csapatban, de hogy embererőforrásba és a Mercedes-es és a Red Bull-os mérnököknek a megszerzésébe ugye hatalmas erőfeszítést tettek az elmúlt években, úgyhogy a fejlődés abszolút érthető és látható. Nyilván nagyon sok információt szedtek össze, és az első verseny után joggal merült föl egyébként a Mercedes részéről is, hogy hát a fél autó az övüké, meg a Red Bull részéről is megérkezett ugye az a beszólás, hogy három Red Bull van a dobogón, mert hogy a másik fele meg kb. Red Bull másolat az Aston Martinnak, de hát oké, hát ez ilyen, ez a sport, hogyha össze tudod szedni az embererőforrást, és össze tudod szedni azokat a sikerkovács szakembereket, akik más csapatoknál az elmúlt években sikereket értek el, és nem véletlenül kelendőek a munkaerőpiacon, a Forma 1-es munkaerőpiacon, és te meg tudod őket fizetni, és le tudod őket igazolni, akkor ők utána a te autódat fogják jobbá tenni.
Utopisztikus, bocsánat, hogy Alonso itt akár végigharcban legyen, vagy azért az eredeti Red Bull van annyival jobb, hogy ezt nem lehet behozni egy idény alatt.
Nagyon hosszú a szezon, gondolj bele, bármikor bárki találhat
valamit. Hát sőt, ugye arról beszélgetünk, hogy olyan, most így megkaptuk az idézőjelek között a kis előjátékunkat, így mindenki így föltette a bábúit a táblára, és akkor most jön egy már-már klasszikus 20-utamos idény.
Nehéz megmondani, mert azért most azért Ausztráliában a Mercedes már egy picit erősebb volt, mint az Aston Martin, de aztán meglátjuk, hogy ez mennyire volt pályaspecifikus, vagy mennyire nem, mert Baku egyébként pont teljesen más típusú pálya lesz majd, mint amilyen ez az Ausztrál volt, mert ugye nagyon hosszú egyenesek, nagyon lassú derékszögű kanyarok, és nagyon-nagyon rossz aszfaltminőség. Ugye itt Melbourne-ben ugye nagyon tükörsima az aszfalt, és láthatóan ilyen tükörsima aszfalton a Mercedes jól működik. Ugye, ahol tavaly is nagyon szenvedtek, az például ugye Baku, meg az olyan pályák, ahol hepehupásabb az aszfalt. De a Mercedes szerintem egyértelműen nem azért lassú, mert hogy az oldaldoboz ilyen, meg olyan, nem azért lassú a Mercedes, hanem azért lassú, mert az, ami alatta van, az is rossz. Tehát a futómű egyáltalán nem működik jól azokon a pályákon, vagy tavaly semmiképp sem működött jól azokon a pályákon, ahol hupli volt.
De egyébként ekkora volt a koncepció belüli váltás, tehát amikor 10 éven keresztül dominálsz, és tényleg a világ összes újítását hozod, és mindenbe válik szinte, tehát hogy a Mercedes nem tudott rossz lapot húzni 19 és félre sem, és jön egy ilyen váltás, akkor hirtelen bemész a homályba, és hát nem találsz
ki. Igen, hiszen ugye a futóműt érintően is volt egy csomó szabályváltoztatás, ugye nem csak az autók kinézetét illető meg minden, hanem ugye a futóművek, ugye a Mercedes ugye ezt a hét bajnoki címet, amit nyertek, azt ugye még az akkori szabályrendszer szerint építhető futóművekkel csinálták, amiben ugye voltak ilyen hidraulikus elemek, meg ilyen hidraulikus, ilyen stabilizátorok, meg passzív elemek voltak ezek is, mind belettek ugye tiltva, és ugye az új szabályrendszer épült autóknak a futóművőben csak hagyományos, mechanikus elemek lehettek, tehát az összes ilyen hidraulikus futómű alkatrészt betiltották. Ez egy teljesen új dolog a Mercedesnek, amit ugye újra kellett csinálni nekik is, de hát azért nem, de hogy a régi rendszerben kitalálták a tutit, hogy az autó jól működik, és mechanikai tapadásban is nagyon-nagyon jó legyen az autó, meg ugye aerodinamika szempontjából is jó volt az autó, meg erőforrás szempontjából is jó volt az autó, és ez egy nyerő kombináció volt. És ebből gyakorlatilag mindent elvesztettek. Mert az aerodinamika sem sikerült olyan jól, mint ahogy szerintem szerették volna. A motortéren is egy picit úgy tűnik, hogy lemaradtak, vagy a Honda beelőzte őket legalábbis, meg a Ferrari is oda került azért, és futómű mechanikai tapadás téren is rengeteget veszítettek, emiatt, hogy azt is teljesen új szabályrendszer szerint kellett építeni. De tényleg ki lett nullázva az Forma 1 az új szabályrendszerrel, és ezért láthatunk egy látványos erőt.
Hogy a fenében van, hogy minden egyes új szabályrendszernél azt látjuk, hogy egy valaki tud iszonyatosan betalálni, és mindenki más így nem azt mondom, hogy teljesen elveszik az erdőben. Most, hogyha belegondolunk, pont megérkeztünk 2021-el oda, hogy volt két csapatunk, akik pályától függően tudták egymást váltogatni. És meg ott is igazából a bal szerencsének köszönhető szerencse volt, mert hogyha nincs a Covid, akkor már az idén se így néz ki, hanem hamarabb jön a nagy váltás. És megint azt látjuk, hogy belenyúltak egy új szabályrendszer, hogy milyen marha izgalmas lesz, és egy másik csapat, de ugyanúgy lényegében másodperces előnnyel van elő.
Igen, nagyon nehéz ez. De egy ilyen autónak a fejlesztése, legyártása, meg az utolsó 5-10 vagy egy másodpercnek a megtalálása szerintem nagyon-nagyon nehéz. Ugye azért szeretem én is a kamionábét, ahol én versenyzek, mert ugye itt is elég szabad a szabályrendszer, és nagyon sok mindent lehet csinálni. És nekünk is nagyon sok évbe telt, 4-5-6 évbe telt, mire megtanultuk azokat a dolgokat, amikről most már azt gondolom, hogy alap dolgok a mi bajnokságunkban, és nem is értettem, hogy az első egy pár évben hogy lehettünk ilyen marhák, tehát hogy építettünk egy versenyautót a második évünkbe, és olyan rossz lett, amit nem tudsz elképzelni, és nem is értettük, hogy miért rossz, mert nem tudtuk, hogy mi van, pedig ugyanaz a szabálykönyvet olvastuk el mi is, mint az összes többi csapat, és kitaláltunk valamit, és megépítettük, és katasztrofális volt, és akkor indult el egy ilyen vésztanulási folyamat, hogy a gyerekek, hát mit rontottunk el, hát azt hittük, hogy meg voltunk győződve arról, hogy ez jó lesz.
Adná az ég, hogy akkor egyszer 10-ből 10 csapat megy be az erdőbe. És akkor ez milyen izgalmas lenne, hogy mindig van egy, aki viszont...
Hát azt mondom, hogy nehéz, igen. És hogy a Forma 1 meg még ugyannél 1000-szer bonyolultabb, mint a Kamion EB, de ott is ugye viszonylag nyitott a szabályrendszer. Ugye egy csomó aspektusa van az autóépítésnek, és egy több száz oldalas dokumentumot kell elolvassál a mérnökbrigádoddal, feldolgozzál, és azon belül megtalálni a legjobb megoldásokat. Hát azért itt 1000 lépés van, ahol félrecsúszhat.
Erre volt egyébként zseniálisan jó példa, amikor az új szabályrendszerrel együtt bemutatták a prototípus autót az FIA részéről, és utána a megérkező autóknak kb. Közel nem volt hozzá.
És ezért szerintem nagyon fontosak az olyan emberek, mint amilyen Adrian Newey, vagy mint amilyen Ross Brown volt, mert szerintem ők azok, akik ennek a mesterei voltak. Annak a mesterei, hogy elolvassák a szabályzatot, és ezt feldolgozzák magukba, és olyan ötleteket, koncepciókat találjanak ki. Brown GP dupla diffúzor, érted? Senkinek nem jutott eszébe, csak egy embernek az egész mezőnyből. Ross Brown.
Elég jó hozott annak az idénynek az első felében.
És világbajnoki címet nyertek, egy privát csapattá vált valamiből a Ross Brown.
Ez egy szép volt, ez egy fontért vásárolt csapata.
Igen. Tehát, hogy azért, na. És ezek az emberek, ezek a nagy mérnökök ebben nagyon jók szerintem. Nem abban, hogy szép rajzokat csinálnak, meg szép műszaki rajzot csinálnak, vagy úgy hajlik a oldaldoboz, hát valószínűleg... vagy nem úgy hajlik az oldaldoboz, nem ez a lényeg.
Valószínűleg
szerintem.
Abban is nagyon jók, amiket te mondasz, csak persze, pont ez emeli ki azt az egyet aktuálisan, akinek van még kettő csavarintása.
Ki az, aki a legjobban föl tudja dolgozni ezt a több száz oldalas technikai leírást, és összeáll a fejében az egésszel egy olyan koncepció, hogy akkor, na, akkor hogy kéne egy autót megépíteni, mert akkor mi a lényeg, hol lehet az a pont, ahol tudunk találni valamit az egyértelműhöz képest, és hol lesz az a pont, ahol az autót olyanná tudjuk tenni, hogy a szabályrendszer keretein belül, de mégis valahogy gyorsabb legyen egy picit a pálya. És hát ez egy, és erre nincs végtelen időd, tehát nincs rá 5 éved, meg 10 éved, meg mit tudom én, hanem ugye van rá ideális esetben mondjuk egy éved, mert mondjuk a jövő éves autó fejlesztése már mondjuk egy évvel korábban elkezdődik, és akkor a háttérben már ugye ez az elméleti munka már megy.
És hozzá van a költségsapkád, most a token rendszered, és akkor
igen. És egy csomó innenben meg van kötve a kezed, igen, amit egyszer kitalálsz, azt utána nem tud csak úgy megváltoztatni, hanem lehet, hogy évekig a nyakába vesz a csapat.
Lásd a Ferrari,
most a Ferrari, igen, ez egy jó kérdés, hogy Ferrari 14 éve nem kezdett ennyire rosszul, mint most. Ugye akkor 2093 futamon át nem szereztek pontot, most szereztek párat. Az autónak a versenyképességével is vannak problémái, tehát hogy most már ott vagyunk, hogy az Aston az lehet, hogy egy jobb autót hozott össze, mint a Ferrari.
Sőt, hát az első három verseny alapján jobb autót hozott össze, de még az is billeg, hogy a Mercedes.
Ferrari az végig rossz színre rakott a rulátkeréken, ezt meg kell jegyezni, de...
Nincs meg az a technikai, mentális háttér a Ferrari-nál szerintem, ami kell ehhez. Tavaly volt egy jó ötletük, és egyébként szerintem ugye tavaly az látszott, hogy ahogy ezek az új autók elkezdtek menni, a Ferrari mechanikai tapadásba talált abszolút valami előnyt a többiekhez képest. Ugye láthattuk, hogy főleg a lassú kanyarokban, a lassú pályákon voltak előnyben a Red Bullhoz képest, és azokon a pályákon tudtak jó eredményeket elérni, ahol lassú, rövid kanyarokból nagy kigyorsítás következett, és gumikezelésben.
Igen, csak ahogyan a Red Bull elkönnyült, ez az előny is lényében.
Hát meg nem pattogott a Ferrari, az sem volt egyébként egy rossz húzás.
Nem, mert a Ferrari pattogott, a Ferrari az egyik leginkább, vagy nem, az nem pattogás volt, mert a Mercedes az tényleg pattogott, de hát az gyorsan pattogott, a Ferrari meg ilyen lassabban, de hullámzott a Ferrari. De ha visszaemlékeztek, a Ferrari volt tavaly az egyik leginkább hullámzó autó, csak a hullámzás ellenére mégis.
Nem volt olyan nagy
a
frekvencia.
Mégis, igen, nem volt olyan gyors a hullámzás, hogy a pilótát zavarja, hanem inkább csak egy ilyen pici ringatózás volt. Ami nyilván a futóműnek volt a sajátossága. Gondolom puhább rugókkal mentek, vagy puhább futóművel mehettek, vagy valami ilyesmi lehetett a koncepció hátterében, ami nyilván adta nekik az extra mechanikai tapadást a lassú kanyarokban, meg a jó gumikezelést azokon a pályákon, ahol ilyen lassú kanyarok voltak, és ennek köszönhetően ott előnyben voltak, de aztán a gyors pályákon meg, mint például Spa, vagy nem tudom, ott meg azért szenvedtek.
És mi segíthet most a Ferrari? Tehát mi lesz itt a megoldás? De volt egy csapatfőnökváltás, hogy így mutatóban jól néz ki, volt egy...
Az egész, hogyha ő ezt tudná, akkor nem velünk beszélgetne erről, hanem ezt sokkal jobb pénzért megosztaná.
Hát szerintem a csapatfőnökön nem nagyon múlik ez. Tehát, mert hogy nem a csapatfőnök lesz az, aki végig fogja olvasni ezt a technikai szabályzatot, és nem a csapatfőnök lesz az, aki kitalálja ezeket a technikai koncepciókat, hogy az autó különböző területein, ugye az előbb említett területeken, hogy aerodinamika, a motor, hajtáslánc, futómű. Ezt nem a csapatfőnök fogja kitalálni ezeket, hanem a csapatfőnöknek egy inkább ilyen motiváló, összetartó szerepe lehet, hogy megpróbálja úgy összefűzni a különböző szakembereknek a munkáját, az ötleteit, hogy az valamilyen irányt vegyen. Meg hát nyilván azért biztos van egy csomó döntési folyamat, hogy biztos van ott 5 mérnök, aki előáll 5 különböző koncepcióval, és akkor nyilván a csapatfőnöknek kell majd eldöntenie, melyik az a mérnök, akiben a leginkább megbízik, és akinek az ötletét, nyilván erre szokott lenni egy technikai vezető, aki ezeket a döntéseket meghozza, de hogy ezeket a döntéseket felül kell meghozni, hogyha van több irány, több ötlet, akkor melyik lesz az az irány, amiben mennek, és akkor ebbe meg, ez tényleg csak megint az, hogy kikkel dolgozol együtt. Mert hogyha te egy jó csapatfőnök vagy, és ott van 5 fiatal mérnök, aki előáll 5 különböző ötlettel, és te az egyikben meglátod a fiatal Ross Brown, vagy a fiatal Adrian Newey-t, és hiszel neki, és neki szavazol bizalmat, és igazad volt, akkor abból lehet egy előrelépés.
Csak el is kell találni, hogy ez egy dolog, de hogy meglátod persze, benne, persze. Csak
hát
ott is
csak
kell.
Igen, ez komoly szakértelem kell.
Frederik Wasser, jó választás?
Egyébként szerintem igen. Igen, csak idő kell neki. Tehát azért senki nem gondolta szerintem azt komolyan, hogy elkezd majd, mikor februárban kell, február 1-től kezdett dolgozni, vagy január 15-től.
Olyan sok befolyása nincs
vagy 20-ától, arra, igen, tehát hogy elkezd január közepétől dolgozni a csapatnál, és akkor márciusban a szezon kezdetre a Ferrari egy új izé lesz, új autó lesz, és új csapat lesz, és legyőzik a rendet, ez egy több éves folyamat.
Igen, csak róla azt mondják, hogy ugye ő pont abban jó, hogy tényleg mindenkit meghallgat, mindenki azon egy jó szava, jó hangulatot tud teremteni. De ez működhet egy közep...
Nem a jó hangulat.
Nem is,
lesz,
tehát, hogy jó csapat. Szellemet.
De kell az is hozzá, de szerintem sokkal inkább szüksége lesz a hatalmas tapasztalatára, amit az elmúlt években összegyűjtött pilótákkal, meg különböző csapatokkal együtt dolgozva, meg esetleg az alsóbb kategóriákban is ugye ért el sikereket.
Hát csak arra és... akarok kiukadni, hogy más egy Sauber méretű csapatot vezetni, meg a Ferrarit.
Igen, más, hogyne. De ott is az a lényeg, ugyanaz a lényeg szerintem, hogy meg kell találni azokat a szakembereket, akiknek bizalmat tud szavazni, és remélhetőleg ők pedig meghálálják ezt a bizalmat, hogy nyilván előre nem tudsz. Szerintem ebből szemben a csapatvezetőnek meg van kötve a keze.
És hogyha az elmúlt évek során azért az Aston jól halászta a piacról a tehetséges mérnököket, akkor a Ferrarinek ez miért nem sikerült? Vagy...
Hát nem tudom, nyilván nem, vagy nem elég agresszívak ebben a kérdéskörben, vagy nem ajánlanak elég pénzt, vagy valami másfajta olyan koncepció van a háttérben, hogy olaszokkal akarnak dolgozni. Nem akarnak Angliába menni, nem akarnak...
Na jó, de ez a mai világban ez belefér. Tehát amikor ott tartunk, hogy a Ferrari történetének legnagyobb sikertelen időszaka lesz, ha most se nyernek, ugye ekkora pauza még nem volt két egyéni világbajnoki cím között a Forma 1-es történetükben, akkor el tudod magadat adni az, hogy mi vagyunk a Ferrari, mi vagyunk a világ sportautózásának és márkájának number one-ja, de mi olaszokat szerettünk volna, hogy inkább jó nekünk a negyedik hely.
Nincs kimondva. Én csak ezt látom az elmúlt években, hogy próbáltak inkább olasz szakembereknek bizalmat szavazni, ami meg hát...
Most a vezető stratégia spanyol egyébként, akit ugye most hoztak, hát a csapatból mentek föl szintén, én hát már ugye egy spanyol szakember, de ugye ő is benne volt lehet, az a helyzet az eddigi...
Ez már lehet, hogy tényleg a Wasser döntése, aha. Mert ő lehet, hogy azt mondja, hogy újra akkor legyen egy, vagy nem számít az, hogy ki honnan jött, hanem csak az számít, hogy mennyi
a francia csapatfőre már bevált korábban.
Idejében számított volna, hogy mi van az útlevelet.
Ez egy alapvető, nem is tudom, egy csomó helyen látni ezt, főleg a mai világban, hogy mikor válogatod az embereket, akikkel együtt akarsz dolgozni, és hogyha bármilyen kritériumot bevezetsz azzal kapcsolatban, hogy kivel akarsz együtt dolgozni, és nem csak a teljesítményét veszed az embernek figyelembe, akkor bajba fogsz kerülni. Ez tök egyértelmű. Szerintem, mikor egy csapatot összeraksz, csak az számít, hogy ki mit tud. Semmi más nem számít. Nem számít, hogy milyen országból jött, nem számít a bőrszíne, nem számít, semmi nem számíthat. És hogyha ezt veszed vezérelfként, hogy a legjobban teljesítő embereket szeded össze, akkor tudsz egy jó csapatot építeni. És ezt most lehet értelmezni így is, úgy is. De szerintem csak a teljesítmény számít. Ezt... Főleg egy sportban, egy technikai sportban, de az élet többi területén is, de egy technikai sportban csak a teljesítmény.
Egy számít. Ennyire jól mérhető terepen, mint az autósport, szerintem ezt nem lehet máshogy értelmezni.
Hát, tehát, hogy
a legjobb akarsz nem. lenni, akkor a legjobb szakembereket kell összeszedni, pont.
Hát igen, de az a baj, hogy szerintem egy mérnöki teljesítmény nagyon nehezen tudsz mérni. Hanem hozzá, hogy nagyon sok idő kell, hogy elkészüljön az autó, elkezdjetek elmenni versenyre. Vannak a gyerekbetegségek, nincsenek megbízhatósági problémák, ki tudod javítani a megbízhatósági problémáidat. Mert sokkal jobb egyébként, ha van egy gyors autód, de az nem megbízható. Mert akkor legalább tudod, hogy mit kell kijavítanod. Ha van egy autód, ami megbízható, de lassú, na ott baj van. Tehát ez a reláció, hogy a teljesítmény és a megbízhatóság arányosítható egymással, vagy az egyik befolyásolja a másikat, ez csak az erőforrás esetén van az autó többi részén.
Szóval már egy korábban, majd mondd csak, ne haragudj, még ennyi pont.
Szerintem egy mérnöknek a teljesítményét nehéz megmérni, sok idő kell hozzá, több év kell hozzá. Adrian Newey meg egy Rosberg sem úgy kezdte a karrierét, hogy hopp, bejött a Forma 1-be, aztán bum, rögtön világbajnoki címet nyert, hanem ezek is kellett egy pár év tapasztalatot gyűjteni, egy pár jó ötlet, amiből látták a csapat tulajdonosok, hogy ez a csáó, ezzel érdemes együtt dolgozni. És akkor így elindult egy hosszú karrier, aminek a sokadik éveiben jöttek a komoly sikerek. És a Ferrari-nál talán ez is látszik egy picit, hogy türelmetlenek. És azt hiszik, hogy majd most kirújjuk a fél brigádot, felveszünk egy újat, és jövőre mi leszünk a világbajnokok. Hát ez nem így működik. Én már Arriva Benét nem rúgtam volna ki. Minek? Nem ő rajta múlt. Egy jó csapatfőnök volt.
Bocsánat, hogy mindig egyébként futballos példák jutnak eszembe, de ez kicsit olyan, mint Angliában mondjuk a Manchester United volt, hogy minden válságra az volt a megoldás, hogy amint két rossz eredményed volt, már akkor jöjjön hát, egy vadonatúj brigád.
Chelsea is be tudja mutatni ugyanezt a játékot, hogyha a fociról beszélgetünk.
Hát ez az láthatóan nem vezet eredményre, hanem ez egy hosszú távú folyamat, és szerintem a Red Bull sikereinek most egyébként az egyik kulcsa, hogy hány ilyen kulcsember cserét láttál az elmúlt hány évben, hány éve egységes a Red Bull csapata. Persze, mérnökök jöttek, mentek, meg...
Na jó, de a tetején ugyanazok. Valószínűleg ugyanazzal a kiválasztási módszerrel, ugyanazon tapasztalatokra építve.
10 éve, vagy még talán annál.
Hát Horner András az elejétől kezdve van.
Ugyanazok az emberek vannak.
Hát ott egyébként az a szenzációs, hogy tudtál egy kibontakozó projekthez megnyerni egy Adrian Newey-t.
És látod egy Porsche-t. Egy Porsche-t visszautasítottak amiatt, mert hogy a Porsche más csapatvezetőt akart, mint Christian Horner, gondolom a saját emberüket akarták odarakni meg minden. És mondta Red Bull, hogy felejtsétek el. És nem lett Porsche deal. Igaz, ugye? Vagy rosszat mondom? Így volt, nem? Visszautasítottak egy gyári csapattá válást, vagy egy gyári valamit, csak azért, hogy megvédjék az egyik kulcsemberüket. És milyen jól tették. Mert ez hosszú távon sikeresebb lesz.
Hát ami még érdekes lehet szerintem idén, amiről már Bakuról rebesgetik, most végül ugye erről hivatalos döntés még nincsen, de beszélik sok helyen olvasni, hogy változhatnak a sprint futamok rendszerén, hogy lenne külön egy kvali pénteken, és a szombati szabad edzés helyett meg lenne a sprint futamnak egy kvalia, párkörös elvileg, és akkor a sprint futam eredménye nem befolyásolja a vasárnapot, hanem pénteken futsz egy időmérőt, ami alapján majd vasárnap rajtolsz, és lenne egy külön sprint futam, nem tudom, ezt olvastad-e.
De ez csak ötlet, vagy ez már így lesz Bakuba?
Ez olyan ötlet, ami sajtóhírek szerint a csapatok is rábólintottak erre, hogy ez így...
Hogy már Bakuba így legyen?
Hogy már Bakutól, ezt ráadásul a Gábornak az oldalán lehet olvasni.
Innen indultunk, hogy félkész szabályok, amikben mindig belenyúlnak, most így...
Most még 2 héttel a futam előtt találjuk. Hát
valószínűleg ezt most már azért nem fogják Bakura meghozni, de hogy te látod ebben a rációt a jövőre nézve? Egyébként ugye van azért idén 6 sprint futam, ugye?
Hát egyébként az ötlet jó, mert hogy akkor tényleg, ha valaki sprint futamon bajba kerül, akkor ez nem befolyásolja neki a vasárnapi nagy díját. Ami rendben van, szerintem, mert akkor végül is vasárnapra megmaradhat a hagyományos Grand Prix feeling. És akkor a sprint futamon szombaton meg lehetne őrültködni, idézőjelbe.
Annyira, hogy az autót össze lehessen tenni vasárnapra,
hát ugye? Lehetne egy picit több kockázatot vállalni, csak hát ugye ez meg ugye ebből a szempontból nem jó, hogy ugye költség, sapka, meg ugye a csapatoknak a munkaideje is be van korlátozva egy verseny hétvégén, ugye nem úgy van, hogy ott vagy az egész éjszaka, az dolgozol meg minden, hanem ugye megvan a vége, meg van, hogy mikor lehet kezdeni reggel, és ugye ez alól egy évben nem tudom hány kivételt tehetsz, amikor történik egy nagy kár, amikor kapnak felmentést ezzel a csapatok, és akkor lehet dolgozni éjszaka is, meg mit tudom én, de ugye ez csak pár kivétel lehet egy évbe. Szóval azért itt be vannak szabályozva dolgok, amik meg nem támogatják azt, hogy a sprint futam is olyan legyen, ami erre szerintem a Liberty vágyik, hogy tényleg szétkapják egymást a srácok a pályán, nem fér bele a költségvetésbe, nem fér bele meló szempontjából, rizikó szempontjából.
Meg nem inflálja egyébként picit így a sportot ezzel, hogy akkor most szombatra is beteszünk még egy futamot, nem kezd kicsit ilyen VTC-re átmenni, vagy ilyesmi?
Hát ez ugye az, amiről ugye beszéltünk az elején, hogy most akkor mit akarunk, hogy milyen szabályrendszert akarunk, show-t akarunk csinálni, vagy nagy díjversenyzést akarunk csinálni. E között ez a téma ugyanebbe a rációba.
Előttem az, hogy mondjuk egy Forma 1-es büdzsébe mennyit számítanak a napi belépőjegyek, de hogyha már a teltházas hétvégekről beszélünk, ahova még tudsz eladni jegyet, azok a pénteket meg a szombatok, hogyha azt valahogyan turbózod. Más kérdés, hogy valószínűleg azért a tévés bevétele sokkal többet számítanak.
TV szempontjából is gondolom, nyilván pénteken meg szombaton nyilván sokkal kevesebben ülnek le nézni az időmérőedzést, meg egy szabad edzést, meg aztán főleg, mint vasárnap a futamot. Ez is a nagy díjversenyzésnek a sajátja, hogy vasárnap van főműsor mindig. Így is látjátok, hogy sokalják a versenyhétvégeket egyébként, tök jogosan, de ez a 24 verseny. Mennyi lesz idén?
23.
Ez embertelen. Kamion EB-n 8 versenyhétvégét próbálunk megcsinálni egy évbe, ami
és ugye... csak Európában, tehát nincs csak az, egyik hétvégén ez a világ egyik felén, vagy aztán a másikra.
És nem egyszerű.
De annak még azért örülni, hogyha 12 lenne. Nem?
Hát nem tudom.
Elég ez?
Elég, aha. Ezt a 23-at én el sem tudom képzelni. Meg a NASCAR-ban, amit csinálnak, hogy 30 fölött van, minden hétvégén versenyeznek. Embertelen. Jó, hát most én, mint pilóta, még igen, de ugye én nem létezek a csapat nélkül, és azok az emberek nélkül, akik összeteszik a technikát, különben én aztán fejemtetérre is állhatok, hogyha nincs a csapat toppon. És ilyenkor, mikor ezt mondom, én ha akarok versenyezni, leülök a szimulátor elé, aztán versenyzek, tudod. Mert ahhoz nem kell csapat, hanem azt tudod csinálni egyedül. De amikor egy igazi autóval versenyzel, és el kell utazzál Európa másik végére, vagy a világ másik végére, és ott van vele 10-20 20-30 ember, akiknek a munkájától függ az, hogy te mit tudsz csinálni, akkor nem mondhatod azt, hogy ó, persze, csináljunk 40 verseny hétvégét egy évbe. Mert akkor önző vagy, vagy nem is tudom, vagy most nem tudom jó jelzőt erre kitalálni, de leszarod a másikat. És ez meg nem jó sose egy csapatban, hogyha leszarod a másikat.
Két ember lehet önző, vagy hát nem. Tehát a szurkoló az lehet önző. Tehát mi nyilván annak örülünk, hogy mi a másik oldal, akinek nem biztos, hogy önzőnek kéne lenni, aki ezt az egész gépezetet működteti, és a végén megnézi a kimutatást, hogy aha, akkor ebben az évben ennyi profit volt, ezt ennek köszönhetjük, akkor csináljunk már még többet. Gondolom, ezt nem lehet már máshogy csinálni a Forma 1-ben sem 20-23 futamnál, hogy ja, kénytelen vagy A meg B csapatot csinálni. Nem? Vagy hogy oldják most meg? Nem hiszem el, hogy valaki 23-24 hetet tud utazni egy átszerelő.
Biztos van, aki végigcsinálja, meg biztos van, biztos cserélődnek az emberek valamennyire, igen.
Ez a 3 hetes szünet, azt szerinted mekkora változásokat hozhat? Akár erőviszonyban láthatunk-e valamit borulni? Főleg azért látva, hogy az első 3-4 csapat mögött hihetetlen szoros volt a középmezőny és az utolsó autó. Tehát hogy volt, hogy 6-7 tized döntött 9. meg a 17. hely között.
Nem hiszem, hogy sokat számít ez a csapatok működési szempontjából, mert szerintem azok a fejlesztések, amik Bakuba érkezhetnek, azok nem ebben a 3 hétben lesznek kitalálva, hanem azoknak már rég gyártásba kell lennie ahhoz, hogy Bakuba oda kerüljenek az autóra. Hanem ez inkább csak később számíthat valamennyit, hogyha most.
De van akkor
hogyha most kitalálnak olyan ötleteket, olyan koncepciókat, amik aztán később majd 1 hónap múlva, 2 hónap múlva végül legyártásra kerülnek és rákülnek az autóra, akkor de hát azt meg úgyse fogjuk tudni időbe.
De akkor most csak pihentebbek lehetnek annak köszönhetően, hogy ki esett innen a kínai futam.
Vagy... Szerintem csak igen. Aha. A fejlesztés azt mondom, amúgy is folyamatosan megy. Mert ugye a verseny hétvégén ott lévő csapat és a fejlesztéseket végző csapat között azért ott van különbség, de hát az nem ugyanaz a brigád. Végzi a fejlesztéseket otthon a gyárban, akik a kereket cserélik a verseny alatt, hanem ugye ez nem teljesen ugyanaz a személyzet.
Most nem nyugtattál meg, látva az első 3 futam Red Bull fölényét, hogy ez nagyon hamar meg fog változni.
Hát nem, ja, nem, a Red Bull fölény szerintem nem, tehát ahhoz szerintem...
Tehát itt kb. Azt tud, hogyha van egy egyéni hiba, vagy egy megbízhatósági probléma, akkor nem fognak nyerni.
Igen, igen. Meg szerintem a Red Bull fölényt az a költségsapka miatt nem fogják tudni megfordítani a többi csapat. Mert lehet, hogy most már egy-két csapat elkezdte látni, hogy mit rontanak el, mondjuk egy Mercedes, hogy akkor oké, ez rossz a kocsiba, az a kocsiba, vagy egy Ferrari, hogy ez rossz a kocsiba, az a kocsiba, de nem lesz rá pénz, nem lesz rá költségvetés megcsinálni. Mert hogy ez ki van előre kalkulálva. És hogyha most az van, hogy fú, gyerekek, akkor építsünk egy komplett új autót, akkor meg az utolsó 5 verseny hétvégére már nem lesz pénzed. Hát ezt már nem tudod megoldani.
Igen, itt nyel vissza a költségsapkának ez a része, hogy ugye papíron a gyengébb csapatoknak is kedvez ebben a szempontból, hogy a nagyon jók ugye nem költhetnek végtelen pénzt.
De a kicsik se.
Legfeljebb ugye most a szélcsatornában kevesebbet vannak, akik ugye előrébb végeznek meg.
Ezt is talán kíváncsi, hogy ennek majd hosszú távon milyen hatása lesz a szezon tekintetében, meg ugye a Red Bullnak.
Ugye már büntetve volt ugye a Red Bull.
Hogy ugye ők még annál is kevesebbet lehetnek a szélcsatornában, hogy ennek lesz majd valami látható eredménye hosszú távon a szezon közben, hogy a nyáron látszik-e majd valami visszaesés, vagy a végén majd az ősszel, az őszi versenyeken majd látszik-e valami visszaesés, vagy nem visszaesés, hanem hogy a többi csapat elkezdi majd utolérni őket valamennyire. Na erre leszek nagyon kíváncsi, mert ez, ami nem világos, és ez, ami megjósolhatatlan egyébként, hogy ennek tényleg milyen hatása lesz.
Csak közben, hogyha van átlagpályánként 7-8 tizedes előnyöd, akkor abból van honnan leadni a végére. És amit feszegettünk szerintem a múlt havi adásban is, hogy tök jó az amerikai gondolat, hogy költségsapkát ráteszünk, és akkor majd ez kiegyenlíti. Csak eleve össze kellett volna hozni a mezőnyt, hogy nagyjából ugyanott legyen a rajtvonal, ahonnan majd elkezdtek ti tényleg gógyiból fejleszteni.
Ugye az új szabályrendszerrel, ugye ezzel, hogy az autókat ennyire újra kellett ugye a tavaly évre csinálni, ezzel szerintem próbálták megadni ezt is, meg ugye a koronavírus miatt egy évvel tovább használták ugye a régi autókat is.
Erre mondtam azt, hogy 2021-et ajándékba kaptuk lényegében, hogy egyre izgalmas lehetett.
Tehát világ már 2021-ben az új autókkal kellett volna menni a költségsapka szabályrendszerében, de még ugye ott egyet mentek a régi autóval, de már ugye a költségsapka mellett. Szóval, hogy ezt szerintem azért ezt így akarták, hogy te mondod, hogy akkor oké, új autót kell csinálni mindenkinek, és akkor költségsapka. De aztán végül is a költségsapka előbb jött, mint az új autó, ami meg aztán lehet, hogy nem volt egy jó döntés.
És hát az új autó se egyenlítette ki feltétlenül úgy az élmezőnyt, ahogyan ezt reméltük volna. Danit kérdeztük múlt hónapban, és azt mondta, hogy ez egy elég genyó kérdés olyan szempontból, hogy neki a vakvilágba kellett megjósolni a következő futamot, és hogy majd a többieknek milyen könnyű dolga lesz. De talán ez a 3 hetes pauza ilyen szempontból, hát ha mégis valami fűszercsempész majd az életünkbe Bakut illetően. Úgyhogy téged is arra kérnélek, hogy azért itt az előttünk álló hétvégére mondj nekünk egy dobogós hármast, egy pole pozíciós és egy leggyorsabb köröst. csak hogy nehezítsem, vagy a versenyszellemet fölkeltsem benne,
Dani. Legyen Max Verstappen, nyerni fog szerintem, Alonso második lesz most ez esetben, és Perez lesz a harmadik.
Hát ez azért jó, mert ezzel kb. Elintézed a reményünket arra, hogy legalább a Red Bullon belül legyen minél tovább verseny.
Nem hiszem. És akkor mi volt még?
Pole pozíció. Leggyorsabb kör.
Pole pozíció, Max Verstappen, leggyorsabb kör. Hát tudod, a leggyorsabb kör az végül is lehet bárki, mert
akinek jó Perez, jön ki.
Mert ő neki lesz majd ideje, meg helye majd ott a harmadik helyen erre.
Nem vagy egy Perez rajongó. Én úgy érzem ebből.
De miért? Azt mondtam, hogy ő fogja a leggyorsabb kört megfogni.
Hát persze, mert lesz ideje meg helye, mert hogy neki már nem lesz tétje, hogy ott próbálkozzon egy Alonso előzéssel az utolsó körökben, viszont mögötte meg nyilván kilométerekre jön bárki.
És nyilván ez egy tipp csak.
Ne akarjak ilyen hosszú távú következtetést levonni.
Hát igen, ez most egy tippből nem lehet. De megpróbálhatod megfejteni, hogy miért ezt tippeltem, de hát még én sem tudom pontosan, hogy miért ezt tippeltem, hanem csak bemondtam.
De pedig meg is kérdezhetném, hogy miért ezt tippelted, de akkor...
Miért ezt tippeltem? Mondjam? Aha. Azt válaszol keretéleg?
Tényleg érdekel. Hát, hogyha van időd, nekünk van időnk.
Én azt látom, hogy a Red Bull nagyon erős lesz továbbra is Bakuban, viszont azt gondolom, hogy Baku egy olyan pálya lehet, ahol szerintem az Aston Martin is egy picit erősebb lesz, mint a Mercedes vagy a Ferrari, és ezért tippeltem Alonsónak a második helyet. Verstappen szerintem nagyon jó formában van, nagyon tudja, hogy mit csinál, és emiatt őt rakom az első helyre, szerintem mindig más ilyen tippversenyt is csinálunk, ott is mindig Verstappent rakom az első helyre.
Hát a legkisebb kockázat. Igen, tehát, hogy lehet, hogy kétszer nem jön be. De...
Igen, tehát egyértelműen ott szok az ő oldalán állnak. Igen, és akkor Alonsót ugye azért rakta második helyre, mert szerintem Baku egy olyan helyszín lehet, amit szerintem jó lesz az Aston Martinnak. Pont ezek a lassú kanyarok miatt, nem az egyenesek miatt semmiképp sem, mert az nem lesz annyira jó, de a lassú kanyarokból való kigyorsítások szerintem az Aston Martinnak tetszeni fognak. Ja, Perezt meg a harmadik helyre raktam, mert hogy szerintem ő meg most egy picit nehéz helyzetben van, mert ugye nagyon szeretné legyőzni Max Verstappent, nagyon szeretne világbajnok lenni, de szerintem ez nem működik, és most azt látom, hogy egy picit túlerőlteti.
Hát ez az Ausztrália, ez megint egy viszonylag hamar jött szeg.
Meg a kettőjük között a viszony is valószínűleg van valami. Te nem tudod, hogy látod, de én meg vagyok róla győződve, hogy az ő viszonyuk biztos, hogy nem felejt.
Milyen jól indult ott az első évben?
Hát ez már tavaly sztori, Monaco. Az a Perez időmérőn ott ez a keresztbefordulás, ez szerintem egyértelműen
szándékos volt.
Aztán ugye Brazíliában.
Ez Brazíl volt, aha.
Következő sztori, igen, de hát ott abszolút szerintem nem jó viszony, és szerintem Perez úgy van vele, hogy vagy idén, vagy semmikor. Tehát én azt gondolom, hogyha Perez vagy belesimul ebbe a második pilóta szerepébe, és tényleg Max Verstappennek tud segíteni, és a csapatot tudja támogatni egész évben, mindemellett mindezt úgy, hogy behúzza azokat a futamokat, amiket Verstappen elront, és hozza stabilan, kiszámíthatóan a második helyet a bajnokságban, akkor van esélye szerintem a Red Bullban maradni. Hogyha olyan versenyeket fog csinálni, mint amilyen Melbourne volt, meg olyan nyilatkozatokat tesz, mint amiket mostanában tesz, nyerni akar, meg le akar győzni a Verstappent, meg ne számítson már rá a csapat úgy, hogy bele fog hajlani mindenbe, mint ahogy eddig belehajlott mindenbe, hanem most már ő akar nyerni, és akkor ilyen versenyek jönnek emellé, mint amilyen mondjuk Melbourne volt, ahol egy pici eséskelés azért, meg minden, meg a túlerőltetés látszik rajtam, és aztán ennek köszönhetően hibák lesznek, és nem jönnek a jó eredmények, akkor szerintem Daniel Ricciardo felkészül.
Igen, azt akartam mondani, hogy megkapta a kés a torkához Ricciardóval, úgyhogy ő meg már lehiggadt, és valószínűleg fenekét verni a földhöz örömében annak a második számú pilótásülésnek.
Hát ő már egy házas ülésnek is.
Hát, kapja egy második esélyt egy világbajnok autóban, mert akkor ez végül is ez lenne a történet.
Igen, csak ez...
Őre kaphatna egy második esélyt egy világbajnok autóban. Persze Max Verstappen csapatársának lenni nem egy hálás dolog, de hát...
Igen, lélektanilag biztos, hogy furcsa, amikor persze, lehet belőle 15-szörös, 20-szörös, 25-szörös Forma 1-es futamgyőztes pilóta, de láttuk, hogy erre Bottas is lélekbe hogy ráment.
Igen, viszont Ricciardo volt talán a legütőképesebb ellenfele Verstappennek. Igaz, akkor még ez egy fiatal volt Verstappen.
Az ott még az a Ricciardo volt, akiről mindenki azt mondta, hogy akár 2-3 világbajnoki cím is benne lehet, és aztán megjött az új üdvöske, akit meg is toltak hátulról, és viszonylag hamar elhajítottak.
Igen.
Viszont ezt feldolgozta.
Abszolút világklasszis. Tehát, hogy nem kérdés, hogy az egyik, hanem a mostani legtehetségesebb pilóta mezőnybe. Nem kérdés. A legfelkészültebbnek tartom. Szerintem bárki lesz a csapat társa, annak föl kell kötni a gatyát valószínűleg, és fel kell készülni a verésre.
Csak derüljön ki, hogy mondjuk Leclerc vagy Russell is van hasonló szint, és kapjon is olyan autót, hogy a következő években ne arról beszélgessünk, hogy most lehet, hogy Hamiltonból nem lett 8-szoros világbajnok, meg döntve Schumacher rekordját, és átírva teljesen a történelmet, de nagyon hamar odaérhetünk Verstappennel is, hogyha ez így megy tovább. Na de másik világklasszis pilótát említve, egy kicsit kanyarodjunk hozzád. Nem is tudom, hogy
Hogy mit mióta gondolkodtál ezen?
És akkor ilyenkor mi mondhatnám azt, hogy 4,5-szeres Európa bajnokként, vagy hát nem is tudom, hogy mit lehet ott a megszakított idényedre mondani, hogy mi a helyzet az idejével?
Hát minden sinen, ugye nálunk csapaton belül. Abszolút. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy a Révész Bálint úrnak, a tulajdonosunknak, hogy töretlen lelkesedéssel áll a csapat mögött, és biztosítja számunkra lehetőséget, hogy menjünk tovább, és ott legyünk a Kamin Európa bajnokságon, és fejleszünk a télen, és vigyük tovább a csapat és Magyarország zászlaját. Úgyhogy idén is ott leszünk. A cél az, hogy Európa bajnoki címet nyerjünk újra, vagy megvédjük a tavalyit, meg a tavaly előttit, egyéniben is, és csapatban is. Abszolút vannak terveink a csapaton belül is arra, hogy építsünk az idei év folyamán egy másik versenykamiont, amit aztán elkezdjünk tesztelni, amire aztán várunk jelentkezőket majd. Nyilván oda ügyfelet szeretnénk, aki anyagilag hozzájárul a költségvetéshez.
Megkérdezzük itt az Index vezérigazgatóit.
És ahhoz, hogy
céges csapatot.
Hogy a bajnok csapatban szerepelhessen valaki, és remélhetőleg a bajnoknak legyen a csapattársa. Ez egy üzleti kérdés lesz nyilván természetesen, de ebbe az irányba szeretnénk fejleszteni a csapatot tovább a következő években, úgyhogy abszolút minden sinen, tervek vannak, és megyünk előre felé. Úgyhogy abszolút itt nálunk házon belül csupa jó hír van, házon kívül már nincsenek annyira.
Hova tűnt a versenynaptárból a Hungaroring? Mert igen, hogy az esemény sorok honlapján már nem nagyon lehet olvasni róla.
Igen, sajnos szerintem most már elmondhatom, mert ugyan még hivatalos bejelentés vagy hivatalos hír ezzel kapcsolatban nem érkezett, mert úgy látom, hogy mindenki egy picit kerüli ezt a dolgot.
De gondolom másnak is föltűnt, hogy a honlapokról eltűnt a...
Igen, sajnos a Hungaroring kikerült a versenynaptárból, abszolút nem tudom pontosan megindokolni, de úgy tűnik, hogy itt most úgy alakult egy csomó minden, hogy a Hungaroring nem tudja vállalni a megrendezését ennek a verseny hétvégének, és ugye vele együtt ott az összes többi betét futamunk, ami lett volna, az is nem tudom, hogy más hétvégén majd lesz a lehetőség erre. De ja, sajnos. Tény az tény.
Nem akarták, hogy nézettségbe lenyomd a Forma 1-et most, hogy megint ilyen jól megy.
Igen, sajnos. Úgyhogy ez nyilván nagy érvágás nekünk, mert hogy egy hazai verseny mindig nagyon-nagyon jó, a csapatnak is, a támogatóinknak is, és nagyon szerettem én is a Hungaroringen versenyezni, hiszen hogyha láttátok, hogy tavaly előtt is, meg a koronavírus előtt is, ugye milyen hangulat volt azokon a verseny hétvégéken ott kint a Hungaroringen, akkor az nagyon-nagyon jó. Nagyon jó érzés volt tavaly is abszolút látni azt, hogy tele volt a tribuna a célegyenesben és az első kanyarnál a kamion versenyek alatt, és ez nagyon jó volt, úgyhogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki szurkolt nekünk, meg aki kijött szurkolni nekünk a tavalyi évben. Sajnos erre idén most a Hungaroringen nem lesz lehetőség. Ugye helyette a egy hétre rá június
9-10-11, vagy tehát 10-11-én Szlovákia ring lesz.
Igen, ugye június 3-án, 4-én lett volna a Hungaroring, az ugye sajnos nem lesz, és június 10-én és 11-én lesz a Szlovákia ringen versenyünk, ami ugye nincs olyan
hát
messze.
Hát ez egy fél hazai pálya lehet.
Ugye Budapesttől 150 kilométer, Győrtől nem tudom, 20-30, Dunaszerdahely, ez ugye Dunaszerdahely mellett van, és ez is egyébként egy jó helyszín, egy olyan versenyhelyszín, ahol sikereket tudtunk elérni, úgyhogy most az idejében átszékelünk Dunaszerdahely mellé.
Norvén, kívánom, hogy legyen olyan idényed, hogy bármin is múlt, jövőre még nehezebb döntés legyen bárkinek, hogy ne legyen ott a Hungaroring a versenynaptárban.
Igen. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen a figyelmet. Reméljük, hogy egy kicsit átcsapunk az izgalmakba itt az F1 terén, ha már itt a podcastben sikerült.
Jót mosolyogtatok egyébként azon, hogy azt mondom, hogy áttérünk egy másik világklasszisra, de hát mindig az a legfontosabb, aki elvállalja és eljön. Max Verstappen majd akkor lehet igazán nagy legény, hogyha bejut velünk a stúdióba és egy órát túlélt. Neked elég könnyen ment, Norbi. Köszönjük még egyszer.
Köszönöm szépen is.
Ez volt a Bukótér idei második epizódja. Ne felejtsétek el, havonta jelentkezünk, menet közben pedig az egyéb sportág a kedvelőinek. Ott van testvér podcastünk, a Sportcast, ott például csütörtökön újabb epizóddal jelentkezünk, akkor a német labdarúgás, és úgy unblock a nemzetközi foci került terítékre, boncolgatjuk majd például a Bayern München és Thomas Tuchel házasságának jövőjét, jelenét. Tartsatok velünk akkor is!
A műsor a Béton partnere.